A mikrofonnál még mindig Olá Andrea, próbálunk közelebb kerülni a matematikához, legalábbis mi hallgatók, olyan vendégek segítségével itt a műsorban, akiknek életük a matematika. Aki itt ül velem a stúdióban, Elekes Márton matematikus, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora. Egészen meglepő kérdésekkel foglalkozik, ha nincs megnyugtató megoldás egy problémára, és azt sem lehet bizonyítani, hogy lehetetlen megoldani, akkor lépő színre, és keres egy harmadik utat. Számos szokatlan téma szóba került, az axiómát ugye ismerjük, olyan alapigazság, olyan tudományos alaptétel, amely nem szorul bizonyításra, de vendégem beszélt eldönthetetlenségi elméletről, esetszétválasztásról, fraktálokról, megoldatlan és megoldhatatlan problémákról is. Folytatom tehát most a beszélgetést Elekes Mártonnal, érdemes rá nagyon figyelni. Az előbb azt mondta, hogy az orvostudomány felé fordult először. Mi miatt nem érdekli már az, hogy közvetlenül hol használható mindaz, amire ön rájön?
Egy picit azt láttam, amikor nagyon haboztam között a két dolog között, hogy az alkalmazott területeknél se annyira kézzelfogható az alkalmazás. Mert az előbb meséltem, hogy már annyira differenciálódtak ezek a dolgok, hogy borzasztó érdekes dolgokat meséltek nekem akkor ebben a témában, ismerőseim, barátaim, voltam ilyen laborban. De épp úgy az történt, hogy egy nagyon pici kis részletet próbáltak. A világ egy icipici részletét próbálták meg megérteni, ami izgalmas volt.
Mi például?
Ez nagyon meglepő módon, amikor volt ez, hát most már 30 éve, akkor a kis RNS-ek voltak éppen a... Ez valami kis apróság, ami nagyon hasonlít ahhoz, mint ami most fundamentális szerepet játszott a COVID vakcináknál. Ezzel foglalkoztak éppen véletlenül azok az ismerőseim, akikhez eljutottam konkrétan egy jó színvonalú laborba, és ilyenekkel foglalkoztak Amerikában. És lenyűgöző volt valahol, de másfelől pont azt láttam, hogy ez egy ugyanolyan jellegű ismeretgyűjtés, mint a matematika. És az én szerelmem azért a matematika volt, és nem látszódott rajta, hogy ez most közvetlenül hogy lesz alkalmazhatóbb, és úgyis rövid távon lesz-e valami ilyen kifizetődő sikerélménye az embernek, épp úgy, mint a matematikánál. A hosszú távon a matematikánál is megvan, a matematika belső esztétikája engem sokkal jobban lenyűgözött, nem akarom azt mondani, hogy ez nagyobb vagy ilyesmi, de engem sokkal jobban lenyűgözött, és igazából ez volt az, ami visszatérített, amikor egy pillanatra elbizonytalanodtam így a doktori iskolám környékén.
Az előbb azt is mondta, hogy majd a halrajokra és a két tanulmányára térjünk vissza, aminek aztán meg lett a gyakorlati haszna, vagy legalábbis bizonyos iparágakban megtalálták, hogy hogyan használható. Mesélne erről, hogy mi ez?
Kicsit nehéz mesélni erről, főleg egy rádióban, de nem baj.
Nem tudjuk megmutatni?
Nem tudunk mutatni, igen, ez egy tipikusan ilyen színes szagos ábrás téma. Tehát a fraktálokról azért sokan hallottak, de egy pár mondatot mondanék, hogy mi az, hogy fraktál, ezek ilyen furcsa geometriai képződmények, ilyen formák, ilyen alakok. A brokkolit, vagy karfiolt? Hú, zöldségekben nem vagyok erős. Lehet, hogy mind a kettőt. Tehát mind a kettőt
hasonlítanak.
Igen, nem tudom, akkor lehet, hogy hol ezt szokták példának felhozni, hogy az a tulajdonsággal bír, hogy ha veszük egy részét, és aztán azt letörjük, és annak csak egy picike részét hagyjuk meg, és azt megint megnézzük, az szinte ugyanúgy néz ki. És akkor megint, és aztán már mikroszkóppal belenéznénk, és nagyon hasonló ilyen szétvágazó szerkezet van sok-sok skálán, sok-sok ilyen belezúmoláson keresztül. És ezeket hívják fraktáloknak. A fizikusok már akkor is fraktálnak hívnak egy dolgot, hogyha ez néhány skálán, néhány zúmoláson keresztül megvan, a felhők hasonlítanak erre, a gyökérzetek, a partvonalak, hogyha térképen így nagyon pontosan kirajzolja az ember, akkor ezek ilyen fraktál jellegű objektumok. A matematikai fraktálnak lényegében az a meghatározása, hogy nem csak hogy néhány zoomoláson keresztül, hanem akárhány zoomoláson keresztül örökre, hogy akármennyire belenagyítunk, mindig ugyanaz a kép terül elénk, ezeket hívják a matematikában fraktálnak. Ez nyilván egy jó közelítése az életben lévő fraktáloknak. Az életben lévő fraktálokat annak már amúgy is sok alkalmazása van. Tehát mondjuk az, hogy a felhőkben mikor képződnek ilyen, nem tudom milyen, nem ismerem a meteorológiai kifejezéseket, nem akarok butaságot mondani, szupercellák, szóval ilyen váratlan vízát jutása maga a felhő is. Tehát, hogy kicsapódik a víz, de nem úgy, ahogy az egy klasszikus fizikai modell mutatná, hanem valahogy máshogy más sebességgel. Ezeket nagyon jól magyarázzák, ezeket a fraktálos mindenféle elméletek. De én teljesen elméleti síkon foglalkoztam fraktálokkal is. A fraktáloknak az egy jó pofa dolog, hogy elég alapvető, hogy mindig ki akarják számolni, hogy azok hány dimenziós objektumok. A dimenziót ezt úgy tudja az ember, hogy a sík a kétdimenziós, vagy a felület, és egy ilyen cérnaszál az egydimenziós, de ezek tördimenziósak. Tehát ezek lehetnek 1,5 dimenziósak, vagy 0,5 dimenziósak, vagy ilyesmi. például a felhők határai, azok például mindig ugyanannyi dimenziósak, ami teljesen döbbenetes, hogy független attól, hogy nagy felhő, kis felhő, hideg van, meleg van, mindig ugyanannyi dimenziós. Egy ilyen. Én úgy emlékszem, hogy olyan 1,7 körül van. Az egy fix konstans, amit a meteorológusok közül sokan tudnak, én már elfelejtettem. És én valami teljesen elméleti dolgon gondolkoztam, és egy kollégámmal, meg egy diákommal kidolgoztunk egy elméletet, és egy valamilyen problémához mi definiáltunk egy újabb ilyen dimenzió fogalmat. Vannak ilyen dimenziók, mert nem csak egyféleképpen lehet megmondani, hogy hány dimenziós valami, hanem egy kis módosítások vannak, és mi is csináltunk egy ilyen módosítást, ami egy valahogy ezt a geometriát összekötötte egy másik matematikai ággal, amit topológiának hívnak, és akkor ez egy ilyen topológiai fraktál dimenziónak neveztük el. És nagyon elméleti dolog volt, arra a problémára pont jó volt, ami minket érdekelt. Arra most nem térnék ki, az egy kicsit talán technikai lenne. És akkor nagy meglepetésemre 10 évvel később ilyen, nem tudom milyen kínai kutatócsoport, nanotechnológia, nem tudom milyen témában hivatkozik erre és valamire használja, és akkor nagy lelkesen megnézem ezt a cikket, és kiderül, hogy szinte semmit sem értek belőlem, mert nem értek a nanotechnológia. És ugyanígy még a halrajos cikkben sem igazán sikerült megértenem, meg az üvegház világításos cikkben sem igazán sikerült megérteni, csak úgy nagyon nagy vonalakban, hát ezek olyan témák, amik közül távolról sem értek. Igen, igen, szóval ez néha-néha előfordul, ez nagyon jó érzés, el kell ismernem, tehát akkor tényleg úgy érzem, hogy na hát akkor biztos az összes többi eredmény is, mert ez mondjuk 1%-a az eddigi munkásságomnak, akkor biztos majd a maradó 99%-a és idővel majd ilyen teljesen közvetlen alkalmazásra kerül. Hát ez vagy így lesz, vagy nem, ezt most nehéz így megmondani. Ez szerintem nem elvárás egy elméleti matematikustól, még az sem, hogy ez 1% meglegyen az életében, ez majd vagy lesz, vagy nem. Nyilván minél izgalmasabb dolgokat talál ki, talán annál valószínűbb, hogy igen. De hát én már elmondtam, hogy az én filozófiám szerint, hogyha ez nem történik meg, de az illetőnek a gondolatai szellemisége megfelelően tovább terjed, akkor az amúgy is tökéletesen értékes.
Azon gondolkodtam, hogy ön halmazelmélettel foglalkozik, ugye? És amikor arról beszél, hogy megtalál olyan problémákat, amire sem igennel, sem nemmel nem lehet válaszolni, tehát nem bizonyíthatóan lehet válaszolni, akkor kifejezetten halmazelméleti kérdésekre gondolunk, vagy bármilyen más matematikai területre is, mert a logikai gondolkodás mód, vagy a harmadik eset igazolása fontos.
Igen, ez jó kérdés nagyon, mert vagy pont ez volt a története ennek az egésznek. Talán már elkezdtem mesélni, hogy a 30-es években Gödel nagyon szűken ezen a területen kitalált egy ilyen matematikai kérdést, igen, nem kérdést, de nagyon-nagyon mesterkélt volt. Pont arra találta ki, pont arra valahogy fércelte össze, hogy erre sikerült megmutatnia, hogy ez a furcsa kérdés, ez egy igen-nem kérdés, de sem az igen, sem a nem válasz nem bizonyítható, nem is lesz soha bizonyítható, hanem ez egy ilyen eldönthetetlen kérdés, ez a végeredmény. Aztán 30 évvel később, a 60-as években történt meg szerintem a következő nagy áttörés, amikor egy igazi, valódi, érdekes kérdés, nem mesterkélt kérdés, ami nagyon érdekes kérdésről mutatták meg azt, hogy az igen válasz sem lehet bizonyítani, ezt még maga Gödel, és hogy a nem válasz sem lehet bizonyítani, ezt pedig Paul Cohen bizonyította be a 60-as évek elején. Ez már nem egészen szűken ezen az ilyen logikai eldönthetetlenségi területen volt. Erről után mondanék két mondatot, bár nem vagyok benne biztos, hogy annyira könnyű követni a hallgatóknak, de azért talán lesz, akinek igen.
Talán már edzettek, akik hallgatják rendszeresen
a műsort. Azoknak talán igen. Tehát a halmazelmélet úgy indult, az sokkal-sokkal régebben, az még a 19. század második felében Cantor volt, aki halmazelméletet megalapozta. Azt már tudták, hogy a végtelen halmazok olyan kicsit furcsán viselkednek, de ebből még nem lett volna egy nagy elmélet, de Cantor volt az, aki észrevette, hogy több fajta végtelen van. Vannak végtelenek, amik nagyobbak más végteleneknél. Tehát a legkisebb végtelen az az egész számok végtelensége. Ez egy ilyen végtelen sorozat, azt érezzük, hogy abban végtelen sok tag van, az különbözik minden véges halmaztól, amit úgy el tudunk képzelni. De az derül, hogy a valós számok, azok úgy lényegesen többen vannak, mint az egész számok. Ezt egyébként definiálta Cantor, ez még Cantor eredeti definíciója volt, hogy két végtelen halmazra, akkor mondjuk ugyanakkorák, hogyha össze tudjuk párosítani az elemeiket egymással. Azt esetleg akkor a nagyon, nagyon edzett hallgatóknak azt a kihívást javasolnám, hogy furcsa módon az egész számok és a pozitív egész számok, ami az ember úgy érzi, hogy nagyjából a fele az összes egész számnak, hiszen az egyikben a negatív egészek, meg a pozitív egészek is benne vannak, ez egy halmaz, a másikban csak a pozitív egészek, na ezek ugyanannyian vannak. Ezeket bizony egymással össze lehet kötögetni, ezekről kiderül, hogy ezek ugyanannyian vannak. De a valós számok az egy különböző végtelen. Abban igaziból több pont van, azt nem lehet összepárosítgatni az egész számokkal se, hogy sem. És akkor elindult, hogy van egy végtelen, és hopp, van egy nagyobb végtelen, akkor már rögtön Cantor elkezdte nézegetni, hogy van még nagyobb, van 100 fajta végtelen, sőt, végtelen sok fajta végtelen. Szerintem itt ebben az irányba álljunk, mert az lehet, hogy ez már túl messzire vezet. Ezekkel foglalkozik a halmazelmélet, és nagyon sokáig a nagy sejtés az volt, hogy ott az elején elindultunk az egész számok, és a valós számok végtelenség, hogy a kettő között van egy harmadik, vagy pedig a valós számok, ami a következő szint egyszerűen. Ezt hívták kontinuumhipotézisnek, hogy a valós számok a következő szint.
Az egész számok. Hipotézis.
Kontinuum hipotézis. Megint talán nem mondanám el, hogy mi az eredete pontosan ezeknek a kifejezéseknek. Mindegy. Ez egy állítás, hogy a két végtelen között nincs harmadik. Hát erre érzi az ember, hogy vagy van, vagy nincs. Igen. Hát nem? Nem. Ez volt az első igazán izgalmas probléma. Még 30 évet kellett várni a Gödel után. Azért kellett két matematikus hozzá, mert az egyikük bizonyította be, hogy az igen nem valid, és aztán Cohen bizonyította be, hogy a nem sem. Tehát, hogy egyik sem igazolható, és akkor ez volt az első lényeges eldönthetetlen problémával, amire aztán építkeztek. És most abszolút vannak olyan erre matematikai eredmények, amik felhasználják, hogy igaz. Ha igaz a kontinuumhipotézis, ebben a matematikai világban ilyen és ilyen dolgok történnek, és ugyanígy vannak ilyenek, hogy ha viszont a kontinuumhipotézisnek a tagadása igaz, akkor meg mind a két világ teljesen valid, mind a kettő működik, mind a kettőt csinálják. Ez még a halmazelméleten belül van. Ekkor már nagyon csodálkozott nagyon sok matematikus, már egy kicsit felöltött bizonyos emberekben, hogy akkor a híres nyitott problémák között lehetnek eldönthetetlenek, de az nagyon sokáig tartotta magát, hogy nem, ez ilyen logikai, meg ilyen halmazelméleti, és aztán ez elindult, és csoportelméletben, valós analízisben, mértékelméletben, ez mindegy, hogy ezek most micsodák, de egyre távolabb és távolabbi területekben a logikától felbukkannak ilyen problémák, és ezek már vannak mindenfelé. Én azt gondolom, hogy ennek az elméletnek az igazi érdekes, az az igazán fontos alkalmazás, amikor nem a halmazelméleten, meg nem a logikán belül találunk ilyet. Nekem igazából nem csak a halmazelmélet a témám, nekem a halmazelmélet is, és a fraktálgeometria. És én akkor érzem magam a legjobban, azokra vagyok a legbüszkébb, amikor én a fraktálgeometrián belül találok ilyen állítást. És azt gondolom, hogy ebben van igazi perspektíva, hogy minden egyes területen kéne lennie olyan néhány kiképzett szakembernek, aki tudja, mi az, hogy eldönthetetlen állítás, és tudja, hogy kell ezt a logikai masinériát használni, és minden egyes területen tudna segíteni abban, hogy egy réges-réges-régen lábon lévő megoldatlan problémáról azt mutassa meg, hogy megoldhatatlan, tehát akkor kész vagyunk, pipa, örülünk, tovább léphetünk.
De azt mondja, hogy mondjuk az algebrában, a topológiában...
Vannak, abszolút.
Csomó elmélet terén.
Csomó elmélet terén nem tudok ilyenről. Uh-huh. Algebrában, topológiában, abszolút, így van. Az én reményem az, hogy még az én életemben a fizikában lesz lényeges ilyen probléma, amiről ez derül ki. Ezt majd meglátjuk, mert ettől még messze vagyunk, hát a fizikusok nagyon-nagyon távol állnak attól, hogy ezeket az elméleteket magukének érezzék, és elfogadják, és foglalkozzanak vele. Mert biztos elfogadják, hogy ők tudják, hogyha matematikailag valamit megcsináltuk, akkor az releváns és száfolhatatlan. De a fizikán belül nem tudok senkiről, aki foglalkozna már ezzel, hogy van-e eldönthetetlen probléma. Semmi okot nem láttuk, hogy ne lenne. Csak egyszerűen lassan terjed ez az egész dolog ahhoz, hogy már mostan a fizikát is elértem volna.
Hát igen, de a fizikusoknak azért ott a valóság, nem? Ők kísérleteznek, tehát hogy ott nehezebb feltételezni, hogy egy vagy igen, vagy nem nincs rá.
Lehet, ezt nem tudom cáfolni, ha tudnám, akkor nagyon sokat tudnék, de hát azért nem tudom, mennyire kézzelfogható az a valóság. Szóval ugye ők relativitás elméleteket dolgoznak ki, amik aztán utána
ez is igaz.
Évtizedeken át egyáltalán nem tűnik úgy, mintha illeszkedne a valóságra, csak nagyon furcsa dolgokat állítanak, vagy kvantummechanikát, teljesen elszállt. Tűnő dolgokat állítanak, és aztán utána nagy nehezen sokkal-sokkal később kitalálnak valamit, és akkor kiderül, hogy az a valóság az azért nem annyira kézzelfogható, mint ahogy azt mi gondoltuk, hanem a valóságnak is vannak ilyen bonyolult fura csavarjai, úgyhogy én ezért nem vagyok benne annyira biztos, hogy az, hogy van egy természeti valóság, az így visszahúzza a földre, és akkor ilyen állítások ne lehetnének függetlenek. Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos.
De érdekes.
Nagyon izgalmas lenne, igen.
Azt mondta nekem, amikor beszéltünk korábban, hogy Torontóban töltött éveket, a posztdok miatt ment oda, ugye?
Igen, először.
Ő ment oda, és aztán ott dolgozott is, és hogy azon az egyetemen, vagy abban az intézetben van a legjobb, a világ legjobb halmazelméleti képzése.
Nagyon nagy szerencsém volt. Én nem a doktori iskola alatt mentem ki. Doktori iskolát én még itthon az ELTE-n végeztem, Lackovics Miklós mellett, ami fantasztikus volt itthon is. És azért mentem ki, igen, mert a halmazelméletből a Fields Intézetben, Torontóban, meg a Torontói Egyetemen van és volt az egyik legjobb centrum valóban, akkor már nem diák voltam, az már a doktori után volt, és akkor ott voltam posztdok egy pár évig, és akkor rengeteget tanultam tőlük, ott a állandó munkatársak is teljesen fantasztikus centrumot képeznek, és ráadásul ott minden héten jönnek olyan vendégek, hogy az ember csak ámul, hogy milyen látogató had van fantasztikus matematikusokból, úgyhogy igen, az nagyon érdekes volt, nagyon sokat tanulhattam Torontóban, igen. És a posztdok után még utána visszajártam. Aztán valahogy, amikor gyerekek lettek, akkor már valahogy úgy bonyolultabb azért az élet, és inkább akkor utána ez sajnos elmaradozott, de nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik, igen.
Sok kollégája mesél arról, hogy milyen új távlatokat nyitott egy-egy ilyen külföldi időszak, mert hogy olyan tudósokkal találkoztak, vagy olyan elméleteket hallottak. És ugye megint egy laikus oldaláról kérdezem, hogy ez hogyan van? Tehát kimegy egy bizonyos tudással, és aztán találkozik olyan megoldásokkal, vagy gondolkodás menettel, ami korábban nem volt meg, és azt megtanulja, beépíti, hazahozza, vagy mi történik?
Igen, ez vagy pontosan így történik, hogy a matematika ugye alapvetően úgy hivatalosan egy írott kultúra, tehát tulajdonképpen akár azt is gondolhatná az ember, hogy hát szinte minden le van írva cikkekben, könyvekben, el kéne olvasni, fönn van az interneten, minek sok pénzt erre költeni, hogy emberek utazgatnak, de valahogy nem. Tehát aki próbált már matematika könyvben matematikát tanulni, meg mesélt neki valaki, aki jól tud mesélni róla, az más. És ez, hogy személyesen napi több órán át az ember valakivel folyamatosan eszmét cserél, együtt próbálkozik, elmondják egymásnak, hogy az miért nem megy, észreveszik egymás ötleteit, egymás hibáit. Ez egy olyan dolog, amit nem helyettesít az írás meg az olvasás. És akkor ilyenkor ez történik tényleg, hogy az ember kimegy, tipikusan van egy témavezetője, de mondjuk Torontó esetében nem csak vele dolgoztam együtt, hanem tényleg ott annyi ember volt, és annyi emberrel lehetett beszélni, és bármi, ami érdekelt, akkor csak tudtam, hogy melyik irodába kell bemenni, és akkor egy délutánt ott eltöltött az ember, hogy csemegett valakivel, és tényleg így lehet valakinek igazából a gondolkodását is megfigyelni, hogy ahogy ő próbálkozik, ahogy ő szedi elő az emlékeik a fejéből, akkor kiderül, hogy neki ezek mit jelentenek olyan vázlatos szinten, de esetleg más hangsúlypontokat érez fontosnak, mint amit eddig én gondoltam, akkor azt megtárgyaljuk, akkor elmeséli, hogy milyen példák vannak, mire, meg hogy, és így lehet leginkább matematikát tanulni, hogy egymástól így beszélgetve. És igen, én is nagyon-nagyon sokat kaptam így, és aztán ezt hazahoztam, és azt remélem, hogy én is minél több ifjúnak, meg kollégának adom át. És a saját diákjaimat is mindig erre biztatom, és azt is szeretném, hogy a végén hazajöjjenek. Eddig, hát nem tudom, hogy egy kivétele le, ez most éppen függőben van. Mindenki elment külföldre, nagyon jó helyekre, és mindenki visszajött, és akkor ők is hozzák haza a modern élő tudást, és ez így színesíti, gyarapítja egymást.
Az, hogy azzal foglalkozik, amivel, abban mennyi szerepe van az édesapjának, meg azoknak a feladatoknak, amikkel, ahogyan ön mondta, szórakoztatta az édesapja gyerekkorában, szóval mondta, hogy ilyen trükkös feladatokat adott.
Igen, édesapja matematikus volt, nagyon jó matematikus volt, és nagyon jó tanár is volt. Hát attól függ, ha a kérdést úgy ért, hogy a matematikán belül, akkor nem sok, mert a matematikán belül nagyon-nagyon más érdeklődési területünk volt. Diszkrét, olyan véges geometriai objektumokkal foglalkozott, tehát olyan jellegű dolgok érdekelték nagyon, hogy adott véges sok pont a síkon, ilyen meg olyan elrendezés. A magyar iskolában a diszkrét matematika az nagyon hangsúlyos és nagyon erős, és ennek volt egy nagyon jó képviselője. Én meg valahogy pont az ellenkező végén kötöttem ki a matematikának. Lehet, hogy ez összefügg azzal, hogy ő kiskoromban nagyon sokat foglalkozott velem, de utána már nem igazán. Tehát, hogy szüleim válása után sajnos elég sporadikus volt a kapcsolatunk, úgyhogy a valódi mély matematikai oktatásomban ő már egyáltalán nem vett részt.
De ha viszont, a kíváncsiságát fogadtad?
Igen, de hogyha úgy értjük a kérdést, hogy az, hogy matematikus lettem, hát abban nehéz megállapítani, de szerintem döntő szerepe volt, hogy egész kiskorunktól kezdve olyan rejtvényeket, fejtörőket, feladványokat adott nekünk mindig, hogy mindig mozgatta az agyunkat, szóval így tényleg így folyton így felkeltette a kíváncsiságunkat így. Séta közben mindenről eszébe jutott valami, és akkor kérdezte, hogy na tényleg, és akkor mondott valamit, akár az utcán láthatunk bármi, és akkor ez miért, az miért, a világ dolgai, a ilyen fejtörő, az erről eszébe jutott egy nem tudom micsoda, egy krimi barkóba, szóval aznak, hogy rengetegszer volt ez, hogy a nővéremmel egymásra versengve próbáltunk tippelgetni, és kitalálni, és ötletelni, és izgatott minket, és mondtuk, és hát szerintem ez biztos nagyon alapvető szerepet játszott abban, hogy a matematikát ennyire megszerettem, és mindig azt szoktam mondani, amikor mostanában valakinek segítek matematikából, valami ismerősnek, vagy bárkinek, hogy Én tulajdonképpen meg vagyok döbben, hogy matematikus lettem. A matematikai oktatás ellenére. Tehát, hogy én annyira megszerettem a matematikának hogy a lényegét, hogy hiába mentem végig 8 év matematikán, ezt nem sikerült belőlem kiirtani.
Próbálták leszoktatni.
Ott nem annyira van meg ez a kihívása, rá kell csodálkozni az embernek, elkeredik egy szemben, valami meglepődik, és aztán így érzi, hogy de hát ezt nem értem, hát ez, és akkor ezt így mondja egy gyerek, így kéne folyamatosan lenni, olyan szintű dolgokat kéne kiadni, ami, ahol ő erre képes, és ez van a tanárnak a dolga, és folyamatosan ennek a gyereknek kéne menni előre magától, hogy de hát ez én látom, hogy így van, és akkor hogy nem így van mégse, és apám ebben zseniális volt, biztos, hogy nagyon benne van, és aztán meg a matek oktatás egészen addig, amíg nem kerültem a Bezsenyi gimnáziumba, a speciális matek osztályba, addig abban a 8 évben, hát ennek nyoma sem volt sajnos. Igen, ez nekem nagy szívfájdalmam.
Itt ebben a műsorban gyakran szóba kerül, mindenkinek más ok miatt teszem fel ezt a kérdést, hogy hogyan képzeli el a munkáját, vagy a munkájának az eredményét mondjuk egy évtized múlva, de az ön esetében a kutatás szempontjából is érdekes, és a tanítás szempontjából is érdekes. Mi lenne az optimális, hogyan lenne jó 10 év múlva?
Hát létezzen egy olyan iskola, ami az én általam kinevelt diákokból áll. Ez tulajdonképpen nem áll rosszul. Most pont az elmúlt hónapokban kezdtem ezen gondolkozni, hogy lehet, hogy azért van itt még feladatom, mert fura módon szinte az összes utódom, akik most Magyarországon vannak, és sikeresek, és csinálják, tehát nem lehet erre semmi panaszom, van egy nagyon-nagyon jó társaság az ifjakból, ők elindultak mind ugyanabba az egy irányba. Ez a halmazemetnek egy irány, a leíró halmazemetnek hívják, nem mindennyien, de majdnem, és úgy érzem, hogy ez szuper, örülök neki, hogy ez az egész kialakult, nagyon erős iskola alakult ki Magyarországon, de ez sokáig így lesz, de a halmazemet más ágai, mint hogyha ellenének egy kicsit most hanyagolva, és pont nem az elmúlt napokban kezdtem ezen gondolkozni, hogy át kell alakítanom azt, hogy mely tárgyakat tartom én az ELT-n, hogy ez már saját lábára állt, és szeretném elérni, hogy a halmazelméletnek még jobban erre az eldönthetetlenségre fókuszáló iránya, ez is jobban megerősödjön. Tehát biztos lehessek abban, hogy már néhány ifjút kineveltem, aki addigra már külföldön járt, aki addigra már hazajött, aki addigra már itt van, vagy az ELT-n, vagy a Rényi Intézetben, vagy esetleg más egyetemen, már maga is oktat, már maga is jól oktat, már látom, hogy ez a dolog, ez most biztosítva hosszú időre, ez, amit szeretnék elérni a kutató képzésben, és a harmadik réteg a tanárok képzése, hát az a legnehezebb. Most pont benne vagyok a tanárképzés átalakító bizottságban, és ott valahogy úgy gyűjtjük egymást, és nehezen alakulnak nagyon a dolgok az én szempontjaim felülnézve. Hogyha 10 év után azt látnám, hogy a tanárképzésünk egyre jobban elmozdult afelé, amit itt próbáltam nagyon hangsúlyozni, hogy egyre kevesebb absztrakt, nehéz matematikát próbálunk a tanároknak megtanítani. Egyre több olyat, amikor csillog a szemük, és lelkesek, és értik, és látszik rajta, hogy ez nekik most pont az a szintű kihívás, hogy ott jól érzik magukat, és rájönnek arra, mert nem túl nehezet adtunk nekik. Ez sajnos egy magyar betegség, hogy túl nehéz dolgokat szoktunk valamiért mindig adni a diákoknak. Nem tudom, hogy miért. És hogyha ezt látom, és nem fontos nekem, hogy milyen szintre jutnak el azok a tanárok, de ahova eljutnak, azt nagyon értik, és nagyon szeretik, és csillog a szemük, amikor kimennek a tanárképzésről, és akkor remélhetem, hogy majd végre az iskolákban is elkezdenek felbukkanni nagy számban azok a matematika tanárok, akiknek még mindig nagyon csillog a szemük a matematika láttán, és még mindig nagyon értik, hogy mi az, hogy szellemi kihívás, és milyen jó érzés erre rájönni. Hogyha ez egy picit is hozzá tudok tenni, akkor ennek a harmadik rétegnek a kérdését is kipipáltam.
Elekes Márton volt a közelebb a matematikához vendége, aki a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Ha újra hallgatnák ezt az adást, akkor a Spotify-on, a Creative Survivor csatornán megtehetik. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallották.